Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit újra a Szociológia Gyűjtemény podcastjében, melyben társadalomtudományi könyvekről beszélgetünk azok szerzőivel. A mai második adásban Barát Katalin történész lesz a vendégem, akivel a Szórakozik a tömeg című könyvről fogunk beszélgetni. Barát Katalin történész a Szegedi Tudományegyetem jelenkor történeti tanszékének adjunktusa, az MTA-STE-ELTE globalizáció történeti kutatócsoportjának munkatársa. Fő kutatási területei a történetírás története, a modern tömegkultúra vizsgálata és Észak-Bácska társadalom története. Kutatói-oktatói munkája mellett pedig íróként is aktívan tevékenykedik, épp most nemrég jelent meg két újabb könyve is. A 2023-ban megjelent Szórakozik a tömeg című könyvében Barát Katalin a modern tömegkultúra magyarországi kezdeteiről és kialakulásáról ír. És akkor most vendégemhez fordulok, Barát Katalinhoz, akit köszöntök itt a podcast műsorban.
Köszönöm a meghívást.
Elsősorban a könyv létrejöttéről kérdezném, hogyan született a könyv, milyen hosszú volt esetleg a könyvírás folyamata?
Örülök, hogy nem azzal kezdte, hogy honnan jött az ötlet? Ezt nagyon sokszor meg szokták kérdezni, nem annyira a tudományos műveimnél, hanem az egyéb fikciós műveimnél, és már nem nagyon tudok rá okosokat mondani. Hát ez egy viszonylag gyors folyamat volt. Az segített benne, hogy az utóbbi néhány évben már van lehetőségem csak történészként dolgozni. A Szegedi Tudományegyetemnek a jelenkor történeti tanszékén vagyok munkatárs, adjunktus, és hát korábban nem volt ilyen lehetőségem, hogy teljes állásban kutassak, illetve tanítsak, és hát ez meglátszik a munkásságomon is, elkezdtek szaporodni a történész tanulmányaim. És amikor végig gondoltam, hogy lényegében mennyi idő alatt raktuk össze ezt a könyvet, mert az egy fontos dolog a megszületésében, hogy ez a jelenkor történeti tanulmányok sorozatnak egy része, és ennek a sorozatnak az ötlete tavaly született meg, a tanszékvezető Tomka Bélának az ötlete volt, és akkor így körbe kérdezett, hogy van-e valakinek egy könyvre való anyaga már, és akkor elkezdtem gyűjtögetni, és kiderült, hogy ezek kitesznek egy könyvet az, amit én írtam az elmúlt 2-3 évben. És hát összeraktuk, és kiderült, hogy valóban ez könyvi terjedelmi, és be is illik ebbe a sorozatba, úgyhogy maga a könyv összeállítása az egy, hát nem tudom, egy fél éves folyamat volt. A tanulmányoknak a megírása pedig az utóbbi 2-3 évben történt, úgyhogy ez minden szempontból frissek a kutatások, meg nagyon új a sorozat is, meg új a könyv is.
Ugye maga nagyon érdekes témákat érint a könyv, akár csak a napszínűveg viseléséről beszélünk, vagy a futballon át a luxus cikkek elterjedéséig. Miért pont ezeket a jelenségeket választotta a könyv alapjául?
Van egy kutatócsoport, MTA-STE-ELTE globalizáció történeti kutatócsoport, szerintem az egyik olyan kutatócsoport, aminek nagyon-nagyon sok szótagból áll a neve, és ez 2019-ben indult. Ebben többen vagyunk, többféle témával foglalkozunk. A tagoknak a többsége azért 40 út utáni témával foglalkozik. Én nem annyira szerettem volna ezzel foglalkozni, hozzám közelebb áll a 20. századnak az eleje. És hát mivel szívesen fogyasztom a tömegkultúrát, meg termelem is, ezért az kezdett el érdekelni, hogyha van egy ilyen keret, hogy globalizáció történet, akkor annak a keretében lehet vizsgálni a tömegkultúrának az új jelenségeit, és akkor ehhez kezdtem el összeválogatni ezeket a témákat. Azért van benne sok foci, mert hogy a foci első ránézésre egy nagyon triviális témának tűnik, miközben ebben az időszakban lett igazán tömegszinten népszerű sportág, és kutatóként azért jó focival kezdeni a tömegkultúra vizsgálatát, mert akkor nem kell elolvasni ezt a 82 darab szociológust, meg történészt, akik meg esztétát, akik azzal foglalkoztak, meg arról vitatkoztak a 20. század első felében, meg máig, hogy van-e olyan, hogy magas kultúra és populáris kultúra, hol vannak az elválasztó vonalak, és hogy mi különbözteti meg a kettőt, el lehet-e ítélni a tömegkultúrát azért, amilyen. Na most a focinál ezt nem kell külön vizsgálni, irodalomnál kellene, tehát ott mindig fölmerülnek ezek a dolgok, a filmezésnél is talán kellene, de a foci az nagyon egyértelműen tömegkultúra, és ott a focival kapcsolatban nincsenek ilyen viták, hogy akkor melyik része az, ami a magas kultúrához tartozik, és melyik nem. És hogyha innen kezdjük el vizsgálni a tömegkultúra jelenségét, akkor látszik, hogy ez egy teljesen önálló terület, meg egy önálló mező, hogyha szociológus szóválasztást szeretnék alkalmazni. És innentől kezdve könnyebb talán megérteni, meg önálló témaként kezelni a többi dolgot is, legyen szó akár a divatról, vagy akár az autózásról, meg hát valamelyest érintettem az irodalmat is, és ezért gondoltam, hogy jó dolog lehet a focival kezdeni, úgyhogy ezért is így válogattam bele a témákat, tehát tényleg először a foci felül indultam el, és hát azóta bővülnek ezek, tehát folyamatosan kutatok hozzájuk, meg írom őket, tehát néha úgy tűnik, hogy nem érintkeznek ezek, de egy idő után majd érintkezni fognak.
Igen, lényegében ez lenne a következő kérdésem is, hogy milyen egyéb területei vannak akár a magyar kultúrának, amiket esetleg még egy második könyvbe be lehetne ilyen szempontból
írni. Nagyon-nagyon sok van.
Vagy mi az, amiket esetleg kutat már, és esetleg...
Nagyon dagad egy fájl a számítógépemben, amiben levéltári anyagok vannak összegyűjtve. A nagyon nagy falat az a filmnek, meg a moziba járás kultúrájának az elterjedése a 19. század végétől. Az egyébként már nagyon látszik, hogy itt a korszakhatár az a 19. század vége lesz, tehát onnantól kezdve kezdenek el Közép-Európába szivárogni ezek a nyugati tömegkulturális jelenségek. Nagyon jól látható az, hogy itt 1895-96 környékén szinte egyszerre jelennek meg, tehát a foci is, meg az első filmek, meg a filmkészítés is Magyarországon, meg a környező országokban. A film az, amivel már tartottam egy-két ilyen konferencia előadást ezzel kapcsolatban. Még olvasnom kellene hozzá, de hát ez azért talán nem meglepetés, ha azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon nagy irodalma van. Nem is annyira Közép-Európában, hanem inkább ugye nyugatabbra. A közép-európai irodalommal inkább az a probléma, ami egyébként a magyar szakirodalommal is, hogy nincs nagyon átjárás, tehát hogy keveset fordítunk olyan nyelvre, ami a régióban mindenki számára olvasható, pedig nagyon szeretném tudni, hogy mi történik, nem tudom, Ausztriában még pont az osztrák dolgokat lehet utolérni, de mondjuk Romániában, vagy a cseh területeken, vagy a Balkánon, hogy ezek nagyjából egyszerre történnek ebben a régióban, tehát a film az biztos, hogy bele kell, hogy kerüljön meg, ami van egy tanulmány, amit hát valamikor április 30-án kellett volna leadnom egy folyóiratban. Az pedig a társastáncoknak, a modern társastáncoknak az elterjedésével foglalkozik. Úgyhogy ott is minden összegyűlt már hozzá. Ez is egy olyan dolog, amit talán a köztudomás azt vallja, hogy ez a két világháború között volt táncörület, valóban volt egy ilyen nagyon fokozott táncláz, de ez megint olyan, hogy ezek a tradicionális társastáncok, a csárdás, meg a francia négyes, meg a polonéz, amiket előző, nem tudom, 200 évben táncoltak, ezeket a 20. század elején kezdte el fölváltani az Amerikából, meg Dél-Amerikából, általában Párizs közvetítésével érkező újfajta táncoknak az őrülete. Tehát itt már az első világháború előtt olyan tangóláz volt, hogy nehéz elképzelni. Tehát olyan táncok voltak, hogy One Step, meg Two Step, meg Boston, és ezekből versenyeket rendeztek, tehát hogy sportként is elképzelhető. Úgyhogy ez az, amit meg kellene írnom viszonylag gyorsan. Szóval vannak itt olyan területek, amik talán ugye a film az eléggé magától értetődő, a tánc talán kevésbé, de ezek azok, amik itt sorban állnak.
Akkor van anyaga egy második könyvhöz akár?
Van, hát itt a nagyon távlati cél, ezt remélem most a főnököm nem hallja a nagyon távlatit, az egy, hát nem is tudom, bevezetés a modern tömegkultúra történetébe Magyarországon témájú könyv lenne. Nagyon sokféle kultúrtörténet van, de talán ez a fele, ez nincs így egybefogva meg összenézve, mert hogy azért témánként vannak kutatások, csak ezeket egy folyamatként szeretném én vizsgálni, meg látni. Van már róla valamilyen benyomásom, egyre határozottabb, de úgy érzem, hogy itt még vannak olyan feltáratlan területek, amikkel foglalkoznom kell ahhoz, hogy egy elég széles perspektívát tudjak nyújtani. A történésznek mindig ez a mániája, hogy akkor most mindent lefedünk, és ezzel nagyon nehéz megbékülni, hogy nem fogunk mindent lefedni, és hát azt kell eldöntenem, hogy mikor lesz elég ezekből a témákból. Persze szívesen olvasom a korábbi feldolgozásokat is, de úgy érzem, hogy itt önálló kutatásokat is kell ahhoz végeznem, hogy tényleg egy saját markáns képem alakuljon ki, amit át is tudok majd adni írásban.
Jó, és akkor most picit visszatérve a futballra, mert annak egy elég nagy szelete van ebben a könyvben. Nőként, női kutatóként hogyan került közel a futballhoz? Miben lehet akár vonzó a futballkutatása, vagy a futballtörténet?
Erre van egy rövidebb, meg egy hosszabb válaszom. A rövid válaszom az, hogy nekem három fiú testvérem van, hogy sok választási lehetőségem nem volt. Megismertem a focit viszonylag korán, ha akartam, ha nem. Úgyhogy valamelyest ez természetesen jött, tehát, hogy én azért gyermekkoromban is már tisztában voltam ezekkel a nevekkel, csapatokkal, meg hogy éppen melyik válogatottnak megy jól, melyik klubcsapatnak megy jól, melyiknek nem. Ezeket így felszedtem a családban. És tehát ezért se volt nekem ez idegen. Meg hát nagyon kiváló szociológusok foglalkoznak a focinak a témájával, meg ezeknek a férfias sportoknak a témájával. Ugye itt Hadas Miklóst, meg Szegedi Pétert kell emlegetni elsősorban, akik tényleg egy hosszú távú elméleti megközelítésektől sem visszariadó kutatásokat végeztek már itt 10-20 évvel ezelőtt, tehát volt olyan alap, amire lehetett támaszkodni. Az én megközelítéseim számomra is meglepő módon egy kicsit ilyen gazdaságtörténetiek, meg összefüggésben vannak azzal, hogy éppen mit találtam a levéltárban. Nekem egy nagy felfedezésem volt az, hogy az első stadionok építéséről megtaláltam a fővárosi levéltárban, ott voltak egy saját fondjukban szépen a részvény jegyzőívek. Én úgy tudom a gazdaságtörténészektől, hogy azt nagyon kevés helyen lehet, kevés vállalatnál lehet ezeket megtalálni, és hogy ez egy nagy öröm, hogyha bármilyen ilyen vállalkozásnál megtalálják az eredeti részvényjegyző éveket. Ez azért volt nagyon fontos nekem, mert hogy nagyon sokat beszélnek a magyar foci történelemben arról, hogy milyen eredetű, milyen szellemiségű a Fradi, és hát az ő tradicionális ellenfele az MTK az milyen, és hát akkor nem voltak olyan statisztikusok, meg szociológusok, akik felméréseket készítettek volna a 20. század elején arról, hogy kik voltak azok az emberek, akik szurkolni jártak ezeknek a csapatoknak a mérkőzéseire, úgyhogy nem olyan egyszerű megállapítani, hogy tényleg kik voltak azok, akiket megtestesített ez a két klub, és az egy fokkal úgy éreztem, hogy közelebb visz ehhez, hogy megvoltak azok a nevek, akik pénzt áldoztak arra, hogy itt stadionokat építsenek, hát inkább ugye sportpályák voltak akkor, de meglepően ugye itt 10.000-nél is több létszámot befogadó stadionokról van szó az első világháború előtt. Tehát hogy kik voltak ezek az emberek, akiknek volt annyira fontos ez a két klub, meg az általa képviselt identitás, hogy pénzt adtak azért, hogy felépüljönnek ezek a létesítmények, vagy lehessen rá kölcsönt kérni, meg az is érdekelt, hogy mik voltak itt a pénzügyi viszonyai egy ilyen tömegsporttá váló jelenségnek, és hát az is kiderült gyorsan, hogy onnantól kezdve, hogy kiderült, hogy ezek nagyon sok embert érdekelnek ezek a sportok, onnantól kezdve volt is benne pénz, és tehát, hogy amikor arról beszélünk, ezek ilyen népi okosságok, hogy hát nagyon elanyagiasodott a sport, és hát itt már minden a pénzről szólt, akkor én azt tudom mondani, hogy mindig is a pénzről szólt elég sok minden, és hát ezt érdemes történeti táblatban látni, úgyhogy ezek is az okok, ami miatt sokat írok a fociról.
Uh-huh. És a jelenkori társadalmi hatásait kutatja még a focinak?
Én szeretek megállni 48-nál, 1948-nál, de azt gondolom, hogy nehéz megérteni a jelenkori sportot is enélkül. Tehát minél nagyobb távlatban nézzük, mondjuk úgy, hogy szoktam azt mondani, hogy a modern tömegkultúra történetének egy hosszú 20. százada van Magyarországon, amit még a 19. század végétől kezdődött, és talán még most lehet azt mondani, hogy vége van, de mondjuk a rendszerváltás, vagy azután már meghonosodtak ezek a jelenségek. És ha ebben a távlatban nézzük, akkor kicsit olyan, mintha az államszocialista korszak az egy ilyen rövid letérés lett volna ennek a, hát azért alapvetően kapitalista jellegű tömegkulturális jelenségeknek a történetében. Úgyhogy azt hiszem, hogy nehéz megérteni a jelenkori társadalmi hatásokat. Nagyon sok a hasonlóság, és egy csomó mindenben ugyanazt tapasztaljuk, megvesztük észre, hogy nagyon hasonló dolgok történnek itt a 20. század első felében, mint amilyenek most is, és talán könnyebb megérteni azt, hogy mi történik most, hogyha tudjuk, hogy hogyan kezdődött ez, illetve hogy ez nem egy új dolog, vagy nem feltétlenül nem tudom, ismétlődő, hanem ugyanannak a dolognak a folytatása, aminek volt egy letérése a pályájáról.
Uh-huh. És akkor az utolsó ilyen kérdéskör az lenne, hogy ugye ön íróként is, prózaíróként is tevékenykedik a kutatói tevékenysége mellett, ez hogyan alakult ki az ön életében, melyik volt később, korábban, és ezt hogyan egyezteti össze?
Nem olyan régen kellett írnom egy szöveget, a történeti szövegnek, meg az irodalmi szövegnek az összefüggéseiről. Ez nem egy új téma számomra, tehát nekem ez volt az első témám, ebből írtam lényegében a doktori disszertációmnak egy jelentős részét, tehát az egyetem végétől ez kezdett el engem érdekelni, hogy mennyire lehet irodalmi szövegnek tekinteni a történetírást, meg mennyire irodalom a történetírás. És amikor ezt a szöveget írtam, ami egyébként összefüggésben van azzal, hogy volt egy Hayden White konferencia, mert 50 éves a hasonló kérdésekkel foglalkozó Metahistory című műve Hayden White-nak volt tavaly, és ezzel kapcsolatban volt egy konferencia, és ott beszéltem erről, és hát ennek az írott változata volt az, aminek a kapcsán el kellett gondolkodnom ezen, hogy egyrészt hogyan beszéljek erről, tehát mit tudunk most mondani arról, hogy mik a történetírás, vagy történetirodalomnak, meg az irodalomnak az összefüggései, és végülis az a szöveg erről szól, el lehet olvasni, mert szerencsére online is megjelent gyorsan, hogy számot vetettem ezzel, hogy egyrészt hogyan írok-e különbözőképpen a kétféle területen, mm-hmm. meg hogy hogyan kezdődött az érdeklődés, és mikor erről elgondolkodtam, akkor kiderült, hogy lényegében egyszerre csináltam mindent, mert hogy ahogy itt rekonstruáltam a saját önéletrajzomban, írói önéletrajzomban ezt, rájöttem, hogy egyszerre, tehát itt a két szakdolgozatom megírása közötti szünetben írtam meg az első regényemet. Tehát magyar megtörténelem szakos voltam, és ezért volt két szakdolgozatom, és tehát, hogy ami meg görög mitológiával foglalkozott, tehát hogy abban is volt már történeti vetület. Úgyhogy ki lehet mondani nagyon egyszerűen erre a kérdésre azt a választ, hogy mindig is egyszerre érdekelt a kettő, és minél többet gondolkodom erről, annál hajlamosabb vagyok azt válaszolni, hogy a kettő az ugyanaz, tehát a történelem meg a történelembe vetett ember érdekel engem. Különböző műfajokban vizsgálom ezt a témát meg. Tehát, hogy amikor történeti szöveget írok, akkor úgy érzem, hogy kicsit korlátozva vagyok. Amikor fikciót írok, akkor meg az azért nehéz, mert nincs egy anyag akkor is, hogyha történelmi témája van, ami tovább segít, amikor elakadok, tehát akkor csak a saját fantáziámra tudok támaszkodni, ami azért időnként megterhelő tud lenni, hogyha elakadunk. Tehát mind a kettőből hiányozna valami nekem, hogyha nem csinálnám mind a kettőt, és hát ezért csinálom mind a kettőt, és szerintem mind a kettőnek jót tesz az, hogy időnként átváltok a másikra, mert kicsit egy ilyen megújult érdeklődéssel tudok utána visszatérni a másik területre.
Tehát akkor úgy csinálja ezeket, hogy mondjuk egyszerre nem csinálja a kettőt, hanem egyik évben mondjuk, vagy egy időszakban mondjuk a prózaírással foglalkozik, könyvet ad ki, és utána pedig visszatér a kutatói pályához, vagy?
Hát ezt nem engedhetem meg magamnak.
Vagy hogy mennyire van átfedés a kettőt?
Idő nincs. Hát ezt elsősorban azért az egyetemi év az, ami meghatározza. Tehát amikor szorgalmi időszak van, nekem hát elég sok órám van, talán segítettem, mert agyundusoknak nagyon sok órájuk van, és amellett azért nagyon elmélyülni a kutatásba se tudok. Uh-huh. Tehát azt lehet, hogy egyszer-kétszer elmegyek levéltárba egy-két napra, de nagyon sokáig tart egy ilyen időszakban akár összehozni egy tanulmányt is, amit én nem szeretek, tehát hogy azt szeretem, hogyha van, nem tudom, egy hetem, és akkor nekiülök az egyik nap, és akkor tudok vele foglalkozni napokon keresztül. Úgyhogy inkább olyankor szeretek írni, amikor nem tanítok éppen, úgyhogy most vizsgadőszak van, úgyhogy már tudnék írni. De nem tudom ezt mindig megszakítani, de ilyenkor, tehát, hogy a tanítás közben ezért könnyebb fikciót írni, mert hogy ott valahogy könnyebben vissza lendület. Tehát, hogy a kétféle írás az nehezen benne együtt, tehát azért nem tudok olyan könnyen váltani a kettő között. Tehát, hogy egyszerre csak egyet tudok csinálni, és az a fikciónak jót tesz, amikor napközben ugye teljesen mással foglalkozom, és akkor ez kicsit ilyen szabadidős tevékenységnek tűnik tanítás közben, de tehát az, hogy mondjuk egyik nap tanulmányt írjak, vagy akár egyik héten tanulmányt írjak, a másik héten meg fikciót, azért az nehezen megy, mert bármennyire is sok az irodalom, meg az krimiket írok, közt a hasonlóság, az irodalom meg a történeti írás között a hasonlóság, azért különböznek annyira ezek a szövegek, hogy ne menjen annyira könnyen a váltás, de ugyanerről lenne szó, ha mondjuk az egyik héten eposzt kéne írnom rímekben, és a másik héten meg krimit, tehát az sem menne valószínűleg könnyen, de megnyugtatok mindenkit, hogy nem tervezek eposzt írni a közeljövőben, de azt gondolom, hogy tehát ott is van akkora műfaj eltérés, hogy nehezemre esne ezt egyszerre csinálni, úgyhogy inkább befejezzek valami kutatást, megírom, kiteszem a pontot, és akkor utána legyen egy kis szünet, és akkor ameddig közben tudok gondolkodni azon, hogy miről fog majd szólni a regény, és akkor utána tudok nekiesni a regénynek, de ezek általában ilyen nyári projektek, vagy téli szünetbeli projektek, mert amikor tanítok, akkor ezért főleg tanítok.
Rendben, ezek lettek volna a kérdéseim. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. A podcast most nyári szünetre megy, de ősszel találkozunk újra. Viszontlátásra!